olvastam egy részt Jeremiás könyvéből, aminek kapcsán sok gondolatom támadt. Aztán voltak időszakok, hogy utána kommentárban, utána olvasva időnként megijedtem, hogy hát mennyire van benne az, amit gondoltam abban a szakaszban. De mindenképpen azt gondolom, hogy amik el fognak hangozni, azok biblikus gondolatok. De az egészben az a lényeg, hogy bátran szóljatok hozzá, ha úgy érzitek, hogy ez nem áll, akkor mondjátok, hogy ez nem áll. Ha úgy érzitek, hogy ez ugyanígy van, de nincsen kellőképpen alátámasztva, akkor nyugodtan szóljatok közben is, és erősítsétek meg az elhangzottakat. Igen. Jeremiás könyvének a 13. fejezetéből fogok olvasni 11 verset. Előjáróban annyit, hogy nagyjából a gondolatok két témaköré csoportosulnak. Az egyik az az, hogy mit tanulhatunk Jeremiás engedelmességéből, a másik pedig az, hogy Isten akkori népének a kevéssége, illetve ennek a büntetése, mire figyelmeztet bennünket. És akkor olvasom a Jeremiás 13-11-et, ha megvan mindenki. Ezt mondta nekem az Úr. Menj, vegyél magadnak egy lemvászonövet, és közd a derekadra, de vízben ne érjen. Meg is vettem az övet, az Úr parancsa szerint, és a derekamnak kötöttem. Másodszor így szólt hozzám az Úr igéje. Fogd az övet, amelyet vettél, és a derekadon van. Indulj, menj el az Eufráteshez, és rejtsd el ott egy kőszikla hasadékban. Elmentem tehát, és elrejtettem az Eufrátesznél, ahogyan az Úr parancsolta nekem. Hosszú idő múlva ezt mondta nekem az Úr. Indulj, menj el az Eufráteshez, és vedd elő az övet, amelyről azt parancsoltam, hogy rejtsd el ott. Elmentem az Eufráteshez, megkerestem, és elővettem az övet arról a helyről, ahol elrejtettem. És íme az öv tönkre ment, egészen használhatatlan volt. Akkor így szólt hozzám az Úr igéje. Ezt mondja az Úr, így teszem tönkre Júda kevésségét és a nagy Jeruzsálem kevésségét. Ez a gonosz nép nem akar hallgatni az én beszédemre. Megáltalkodott szívük szerint élnek, és más isteneket követnek, azokat tisztelik és imádják. De olyan lesz ez a nép, mint ez az öv, egészen hasznavehetetlen. Mert ahogyan az ember derekára csatolja az övet, úgy csatoltam magamhoz Izrael és Júda egész házát, így szól az Úr, hogy az én népem legyenek hírnevem, dicséretem és tiszteletem növelésére. De ők nem hallgattak rám. Tehát első körben Jeremiás engedelmességének három vonását, illetve egy következményét néznünk meg. Az első dolog, ami nagyon megtetszett nekem ebben, hogy sokszor halljuk mi azt, hogy a kereszténységnek egészen át kell hatnia az életünket, ugyanak minden területében meg kell nyilvánulni, és valami hasonló dolgot látunk Jeremiásnál, annyira áthatja az életét, az engedelmességét, hogyha furcsán is hangzik, de még a ruházatán is látszik. Úgyhogy lenézett az övére, akkor arra rögtön az juthatott eszébe, hogy miért hordom ezt. Hát azért hordom, mert ezt mondta nekem Isten. És azt gondolom, hogy ez mindig minden körülmények között nagy ajándék, hogyha életünk döntéseivel kapcsolatban tudjuk azt, hogy mit miért teszünk, hogyha ugyanígy megvannak az alapjai annak, hogy hogyan élünk valamilyen kérdésben. Mi az, ami hitből fakad, és mi az, ami nem, ami valami másból. És azt gondolom, hogy érdemes időről időre megnézni azt, hogy mennyire tudatos a mi életünk. Ezzel kapcsolatban egy igét szeretnék felolvasni a római levélben, római levélből. Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött. Aki pedig kételkedik, amikor eszik, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette. Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Ezt a szakaszt ugye a bálvány áldozott hús evése, nem evése után olvassuk, amiben a hangsúlyos dolog az, hogy azt a hitet tartsuk meg, ami bennünk van, és ami nem hittől származik, az bűn. Néhány példát hoztam a magam életével kapcsolatban, hogy mik azok, amikre így örömmel tekintek, hogy tudom, hogy Isten vezetése, vagy egy-egy ige van a mögött, hogy miért olyan az életem, vagy miért az van benne, ami ilyen nekem mindenképpen nekünk Borival való házasságunk, amiben megtapasztalhattuk, hogy Isten vezetett bennünket így, hogy most egymás mellett vagyunk, és ilyen a munkahelyen is, ahol szintén tudhatom azt, hogy Isten vezetett engem oda. De emellett sajnos vannak olyan dolgok, amiket ha megkérdeznétek tőlem, vagy bárki megkérdezne, hogy miért így van, és miért nem máshogy, akkor nem nagyon tudnám megindokolni, hanem azt mondanám, hogy így látszott jónak, de nagyban ő bizonytalan lennék, és kételyek lehetnének bennem. Emiatt fontos az, hogy ahhoz, hogy tudatos döntéseink legyenek, ahhoz sokszor arra van szükség, hogy kérdezzük Istent, és keressük az ő akaratát, és megharcoljuk adott esetben bizonyos döntéseinket. Úgy ez volt példa tehát arra, hogy Jeremiásnak az egész életét áthatotta az engedelmesség. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy nyilvánvalóan föl lehet itt vetni, hogy hát jó, de hát egy proféta volt, most az ilyen részleteknek a mi életünkben gyakran nem fontosak, illetve általában nem fontosak, hogy milyen nevet vagy milyen nyelvrendőt veszek föl. Természetesen ez így van, de azt gondolom, hogy jó, ha sok dolgokról, illetve a fontos dolgokról, azokról tudjuk, hogy miért úgy tesszük, ahogy. A második pont az, hogy Jeremiásnak az engedelmessége teljesen független attól, hogy ez mivel jár. Ebben az esetben neki kétszer meg kellett tennie nagyjából 1000 kilométert, ami nyilvánvalóan komoly fáradtsággal és komoly idővel járt. Ami természetesen nem nagy fáradtság és nem nagy idő, hogyha komolyan vesszük azt, hogy minden időnk Istentől van és az övé, és ilyen természetességgel rendelkezhet vele, ahogyan itten Jeremiásival, és hasonlóan az erőnk is Istentől van, és arra kell fordítanunk, amire ő adja. Mi a helyzet a mi időnkkel, a mi fáradtságunkkal? Itt is három példát hoztam a magam életéből. Az első az az, hogy olyan sokszor úgy érzem, hogy olyan bizonytalanul beszélünk az időbeosztásról, hogy erről mit tenni Isten igéje, és mit nem, vagy hogy nem sokat. És ami nekem nagy tanulság volt néhány hete újra, az az, hogy olyan értelemben heti rend mindenképpen van a Bibliában, hogy az van ott, hogy 6 napon át dolgozzál, és végezd mindenféle munkádat, a 7. napot pedig szenteld meg. És néhány hete egyébként a Szőkevalú ugye beszélt erről ezen az ifin. Azután egy héttel volt az, hogy meg kellett állapítanom, hogy vasárnap kora délelőtt van, vagy mondjuk nem kora délután, alig várom, hogy mehessek dolgozni. Ami eltelenül nem rossz, de az már sokkal kevésbé jó, hogy e körül is járnak a gondolataim. De persze ez a problémának csak az egyik fele, mert a másik probléma ugye abból adódik, hogy a 6 napon át dolgozás az meg nem valósul meg, mert akkor mindenféle mással foglalkozom sok esetben. Ez azt gondolom, hogy vagy szóval ez az egyik dolog, ami nálam nem jó. Egy másik dolog az a napi beosztáshoz kapcsolódik. A példáleinél el kell mondanom, hogy itt azt sokan tudtok, hogy ahol dolgozom, ott teljesen kötetlen a munkaidő, tehát az a lényeg, hogy benne legyek jelenleg heti 32 órát, de mindegy, hogy mikor. És többen azt is tudjátok, hogy rendszeresen visszafőnököm reggel, ez nem kötelező, tehát ha nem belemegyek, akkor nem fog megbüntetni, meg semmi ilyesmi. És Borival általában reggel olvasunk Bibliát, és egyik kedvi reggel volt az, hogy későn keltünk, vagy még 10 percünk, vagy 15, jó egy Zsoltár, elolvasunk, de valószínűleg nem sok időnk lesz. Akkor Polinak még volt mindenféle gondolata az igével kapcsolatban, azt mondta, és ott én meg türelmetlen voltam, hogy nekem most már menni kellene. És aztán befejezte, mondtam, jó, akkor nekem most már el kell menni, imádkozni, most nincs idő, nem megoldjuk. Ezzel részben bántottam őt, részben aztán bementem, 7 óra 40 körül találkozó, 7 óra 45, van főnököm még nincs, hát rövid imádság belefért volna, mondja magában az ember, 7 óra 50, 55, 8, följük a főnökömet, hát már elmegy. És már fenn van a KFK-ban, úgyhogy busz, stb. És ami úgy ebből valamennyire tanulság volt, hogy olyan okos tudok lenni azzal kapcsolatban, hogy mikor minek van itt az ideje, és hogy nekem most nincs időm csendességet tartani, imádkozni, stb. És sokszor nem látom azt, hogy mikor, mire lenne időm, és mire nem. Persze ebben az esetben is nem az a, már csak a probléma, a kezelés problémája volt, hogy 7 óra 20-kor, amikor azt mondtam, hogy nekem menni kell, mert a probléma az ott kezdődött, hogy nem keltünk fel időben, lehet, hogy azért, mert nem feküdtünk le időben, és ezzel kapcsolatban még ugye a kényelem szeretet, ami eszembe jutott, ami itt szintén nagyon távol áll Jeremiástól, hogy az mennyi mindenben akadályozza a mi engedelmességünket, és ezzel kapcsolatban szeretnék a Galata levélből idézni. Intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Egyszer hallottam ennek az ige résznek kapcsán is egy magyarázatot, sőt, már együtt is meghallgattuk itt is. Hogy ez egy nagyon hangsúlyos dolog, hogy a testünk az nem szűnik meg, és mindig ellenség marad. Tehát azt komolyan kell venni, hogy ilyen szempont, hogy ez megmarad, hogy a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen, és nekünk az a dolgunk, hogy a lélek szerint éljünk, és a test kívánságát ebben az esetben nem teljesítsük. Itt most ez volt arra példa, hogy Jeremiás engedelmessége függetlenül attól, hogy mibe kerül az fáradtságba időbe. A harmadik, amit észrevehetünk, az az, hogy Jeremiás úgy engedelmeskedik, hogy még egyáltalán nem látszik az, hogy ennek mi lesz az értelme, mi lesz a célja. Nyilván itt is lehet mondani, hogy Jeremiásnak egészen biztosan több olyan feladata volt, ami nem volt szokványos, és ami nem volt érthető, és ami nem volt hétköznapi, és egyáltalán nem kellett minden bibliai szereplőnek úgy tennie, ahogyan neki. De annyi tanulság mindenképpen lehet, annyi tanulságot jelent számunkra is, hogy ha világosan látjuk azt, hogy Istennek mi az akarata egy bizonyos kérdésben, akkor az engedelmességgel ne várjunk addig, ameddig már az értelmét is látjuk. És ennek ezen dolgok, vagy szóval Jeremiás engedelmességének van egy olyan következménye, hogy megért valamit Isten gondolataiból. És ez még akkor is nagy érték lenne, ha ezt aztán nem kellene továbbadni, hiszen amellett, hogy az Istenhez tartozásnak vannak olyan következményei, hogy kell, hogy maga után vonja Isten hírnevének, dicséretének és tiszteletének a növekedését. Emellett igaz az, hogy a korintusi levélben egyszer annyit ír Pál, hogy ő az Isten, aki elhívott minket a Jézus Krisztussal való közösségre. Hogy alapvetően igaz az is, hogy egy közösségbe, egy kapcsolatba vagyunk elhívva, ebből származik mindenfajta áldás, és ezért az is mind áldás, ami ezt a közösséget méríti. És itt ugyan Jeremiásnak az, amit megértett, azt aztán olvashatjuk itt, és mindannyiunknak szól, de mondom még egyszer, hogy hangsúlyos dolog az, hogy önmagában érték az, ha bármit megérthetünk Isten gondolataiból. Ez a négy dolgot gondoltam Jeremiás engedelmessége kapcsán elmondani, és ezután azt figyeljük meg, hogy mire figyelmeztet minket Isten akkori népének a kevésége. Az első, amit le kell, vagy megállapíthatunk azt, hogy volt célja az ő kiválasztásunknak. A 11. versben azt olvassuk, hogy ezt mondja Isten. Mert ahogyan az ember derekára csatolja az övet, úgy csatoltam magamhoz Izrael és Júda egész házát, így szól az Úr, hogy az én népem legyenek, hírnevem, dicséretem és tiszteletem növelésére. De ők nem hallgattak rám. És azt látjuk emellett, hogy Isten számon kéri rajtuk az ő kevésségüket. Gondolkodtam elég sokat azon, hogy hogy kapcsolódik ez az egész, vagy mi volt az ő kevésségüknek az oka, meg hogy jön ez. Aztán egy kommentárban találtam segítséget, ahol azt olvastam, hogy Júda kevésségének az oka az elsősorban az ő kiválasztása volt, hogy Isten kiválasztotta őket. És ez azt gondolom, hogy egy nagyon meglepő, vagy furcsa céltévesztés, hogy ki vannak választva arra, hogy Isten dicséretére, tiszteletének a növelésére legyenek, és ahelyett, hogy így lenne, ahelyett ők az ő, azt gondolják, hogy ez az ő dicsőségük, és ettől szállnak el, ettől lesznek gőgösek. És ennek aztán az a következménye, hogy Isten célja szempontjából már hasznavehetetlenek, nem arra vannak, hogy Isten dicsérete és tisztelete növekedjék, és ennek aztán az lesz az ítélete, hogy egészen hasznavehetetlenné lesznek, az ő képzelt dicsőségük is teljesen nyilvánvalóan semmivé lesz. Talán az nem volt nyilvánvaló. Ugye Jeremiás ideje az az idő, ami után következik a babiloni fogság, és ami Júda önállóságának teljes mértékben véget vet. Tulajdonképpen beláthatjuk, hogy szükségszerű ez a fajta ítélet, szükségszerű az, hogy Isten így elrothassa a kevésséget. Két dolog miatt is. Így derül ki, hogy ez a fajta gőge semmiképpen nem Isten szerint való, nem tőle való. Nem arra lettek kiválasztva, hogy ők gőgösek legyenek. És emellett egy másik fontos dolog is, fontos dolog az, hogy akkor lehet újat kezdeni, hogyha Isten ezt a kevésséget egészen elrothatja. Ha innen nem lenne nyilvánvaló, gondolhatunk Péter tagadására, hogy az mindent formált, vagy formálhatott benne. És mielőtt egy miután kellőképpen szörnyeltöttünk azon, hogy Júda milyen kevés, hogy ez milyen az dolog, kicsit érdemes megnézni azt, hogy vagy érdemes megnézni azt, hogy tánk nem jellemző-e hasonló dolog. Először is azt kell megnéznünk, hogy mi Istennek a célja velünk az új szövetségi néptel. Három helyről fogok egy-egy igét felolvasni. Az első a Titus levelének a második fejezetének a 14. verse. Jézus Krisztusról van szó. Aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedettől törekszik. Majd a Efezusi levél második fejezetének a 8-9-10. Verse. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Hogy ahogy az utolsó tagmondatot a Károli hozza, hogy azokban járjunk. És a Máté evangéliumának az 5. fejezetének a 16. verse, amelyet ma délelőtt is hallhattunk az alapige részeként. Úgy dagyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Láthatjuk ezekből azt, hogy van hasonló feladat, mint ami Júdáé is volt. Az, hogy Isten hírneve, dicsérete és tisztelete növekedjék. Ez az, amit az úrvacsora alkalmával is ígérünk, és ez az, aminek vonzónak kellene lennie mások számára is. És azt hiszem, hogy ez a kiválasztás is hasonlóan cél tud téveszteni. Magamon mindenképpen azt látom, hogy gőgössé tudok válni a hit miatt. Ezzel kapcsolatban is néhány példát hoztam. Az első, amit szerintem ennek kapcsán érdemes megvizsgálni, az az, hogy hogyan viszonyulunk azokhoz a kollégáinkhoz, vagy épp olyan társainkhoz, akik nem hisznek az Úr Jézusban. Magam kapcsán, amit nagyon szomorú volt látnom, két rész, kollégák. Mondjuk az egyik az, aki hát inkább lusta, mint szorgalmas, és ennek megfelelően hajlamos vagyok kellőképpen lenézni, hogy hát nem dolgozik meg, nem tudom. A 6 nap kapcsán már mondtam, hogy azért nem sincs minden rendben, nem kérem. De a másik fele az, hogy aki meg rendesen dolgozik, hát arra is úgy tudok tekinteni, hát jó, rendesen dolgozik, de hát legalább annyi tesz engem különbé, sűrű idézőjelek között, hogy én valamennyire már ismerem Istent. És ezben ugyanaz megfigyelhető, hogy épp úgy használhatatlan vagyok a cél számára, vagy nem a cél számára, Isten számára a cél szempontjából, mert ilyen hozzáállással aztán egyáltalán nem lesz fontos az, hogy a másiknak nincsen Istennel kapcsolata, nem lesz az cél, hogy ő is megismerje, és ezáltal Isten dicsősége növekedjék, ő pedig megmeneküljön. Miért? Azért, mert a magam dicsőségének a keresésére vagyok tele. Tanulságos volt nekem a ma délelőtti ige hirdetés is. Én ugye fizikusként dolgozom, kutatóként. Itt az egész rendszert, az, hogy az ember mitől lép előre, meg mitől nem áthatja azt, hogy emberek elismerését kell keresni. Nem kell nyilván, csak ebben mérik az embernek a teljesítményét, hogy hányan hivatkoznak rá, meg ehhez hasonló. És nagyon szomorú volt azt látni, hogy legalábbis napok óta nem régebben tele vagyok azzal, hogy miként és hogyan fogok előrelépni, és egyáltalán nem fontos az, hogy mi van az én kollégáimmal, akik nem járnak hitben. Ez volt egy példa, de azt hiszem, hogy épp így sokat mondó lehet az, hogy mennyi kevésség van bennünk, hogyha azt vizsgáljuk meg, hogy más keresztény emberek adott esetben szolgatásokhoz hogy viszonyulunk, hogy viszonyulok az ő sikereihez, hogy viszonyulok az ő kudarcaihoz, mint hogyan reagálok a bizonságtételére. Én örülök, hogyha ezzel kapcsolatban nektek nincsen semmi szégyellnivalótok. Nekem van. És úgy érzem, hogy ez is sokat el tud árulni arról, hogy hogyan hat. Nem. Még egy példát hoztam ezzel kapcsolatban, ez pedig az, hogy egy beszélgetésben mikor szólalok meg, adott esetben, vagy nem adott esetben, hanem hívő körökben. Többször rajta kaptam magamat azon, hogy ha mondjuk elhangzik egy kérdés, amit az ember tudja, Isten ígéje alapján a választ, akkor az van bennem, hogy na jó, de ezt tudja mindenki. Most nehogy már én válaszoljam meg, hát erre más is alkalmas, és nekem majd az emelkedettebb kérdések azok, amit folytatom. És ebben részben az a szomorú, hogy adott esetben ez a válasz nem hangzik el, amire nagyon nagy szükség lenne, mert ugyan mindenki tudja, de éppen valaki nem a szerint igyekszik berendezni az életét, pedig tudja ő is, és lehet, hogyha hallaná, akkor azért elgondolkodna, hogy ez nem is úgy van jól. És arra meg semmi szükség nincsen, hogy az ember valami eredetit mondjon, mert nem az a lényeg, hogy az ember eredetit mondjon, hanem hogy Isten igéje hangozzék, és az mosát a szíve kifejezés volt. De nincs arra szükség, hogy azzal próbáljunk egymást építeni, hogy eredeti dolgokat mondunk. Egyikét szeretnék idézni. Jézus mondta azt, hogy aki magától szól, a saját dicsőségét keresi. Azt hiszem, hogy ez az, ami ebben észrevehető. Két záró gondolat. Az egyik az az, hogy mennyire nincs semmi alapja, vagy mennyire nincs semmi alapja a mi kevésségünknek, bőgünknek, azt elégségesen mutatja, amit Jézus mondott, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és szívből alázatos. És az utolsó gondolat pedig az, hogy szerintem nagy ajándék az, hogyha Isten így elrothatja a mi kevésségünket, amiatt mert így lehet újat kezdeni, és ezzel kapcsolatban még egyetlen egy példa. Én ugye a kifiben való szolgálat kapcsán azt hiszem tényleg ritka volt az, hogy valamire azt mondtam volna, hogy ehhez én értek, ez nekem megy. Egy dolog van, amire nagyon jól vissza tudok emlékezni, ez pedig az, hogy én biztos nagyon jól tudok hetet vezetni. Ebben mások is próbáltak erősítetni, valószínűleg nem vezetett célra. Nagy tanulság nekem volt nekem a tavalyi Neszmény hét, amikor arra kellett, azt kellett látni, teljesen nyilvánvalóan, hogy nem megy. Talán többet tud, vagy részben többet is tudtok erről, mint én. Az, hogy az ember szeretet nélkül szól, az nem sok jóra visz. Én ennyit gondoltam elmondani. Sokkal folyamatosabb lett, mint hogy könnyen közben tudtatok volna szólni, de lehet pultolni minden elmaradt dolgot, kicsit megrendülettel. Tehát az első az az volt, hogy egészen áthatja Jeremiás életét, a másik az az, hogy nem szempont Jeremiásnak, hogy mibe kerül időbe, fáradtságba. A harmadik az volt, hogy akkor is engedelmeskedik, vagy úgy engedelmeskedik, hogy még nem nyilvánvaló, hogy miért, és mi lesz ennek az értelme. És a negyedik az nem az engedelmességet jellemezte, hanem az engedelmesség következtében értett meg valamit Isten gondolataiból, így kapta azt a kijelentést, hogy nyitott használ, hogy a fogéségünk is.